Hát ezt nem bírom, hogy nem mondjam el. Mert úgy bír, hát úgyis, hogy tanáros történetek, biztos van köztetek az én néhány tanár. Hát nem, na, hogy az a kedves osztályfőnök nő, nem az enyém, mert akkor én is ott tanítottam, és ő volt ott egy ilyen nagyon emblematikus osztályfőnök nő, egy olyan... És ő mikor a hatodik órát befejezte, és az osztályt le kellett vezényelni ebédlőbe, ezt a következőképp csinálta. Nem úgy, mint az upás őrmester, hogy föláll, sorakozik, balláb elől. Tehát nem így, hanem hogy kiállt, hogy az összes anyaságával, volt neki bőven, és ott ugye az ajtóba a következőt mondta. Hömpölyögjetek, mucikáim! Én ennek többször tanúja voltam. És volt egy alkalom, hogy annyira megigézett az engem, hogy beálltam hömpölyögnél. Annyira jól esett. És tudjátok, amikor valakitől hallok egy ilyet, hogy hömpölyögjetek, mucikáim, hát komolyan, hát le kell térdelnem, adózhatnékom van, szóval... Nem, ez zseniális. Következő, hát vágy. A vágy. Vágyak kerülnek gátlás alá. Egyáltalán, hogy kifejezem azt, hogy mire vágyok, egyáltalán azt se tudom mire, meg kell állnom, hogy mire is vágyok. Hát nem, nem. Hát pocsékul vagyok, azt tudom, de hogy mire vágyok, azt nem. Ezt tudjátok, hogy így van. Pocsékul vagyok, de megkérdezem, jó, de mire vágysz? Hát, és akkor jönnek ilyen nagyon-nagyon ködös dolgok, hát csak egy kis szeretetre. Kedves erőtök, hogy ez, egy kis szeretet, jó, de hogy? Mondd meg, hogy de mire, mi az, hogy kicsi, mi, hogy legyen? És akkor egyszer csak nem is tudom. Nincs közel a saját vágyaihoz. Nem azt jelenti, hogy akkor toljuk magunkat a gátlástalanság felé. Tisztában vagyunk vele. Ezért nekem mindig is fontos kérdés lesz az, hogy mihez van kedved. Ez nem azt jelenti, hogy utána azt kell csinálni. Csak hogy tudod, hogy mihez van kedved. És én is tudom, hogy mihez van kedvem. Hát azt mondom, hogy legszívesebben most, ugye, aki kicsit ebben vagyok, legszívesebben. Jó, de most kedveste van, 8:45, az gyerünk. Hát attól az eszembe sincs, hogy ne jöjjek el. Hát az eszembe van, de... Nem, na... Szíves, na, gyerünk. Tényleg, jól esik veletek lennem. Kifejezettem, olyan néha ilyen gyermeki izgatottság vesz erőt rajtam. Komolyan. Na. Itt lesznek a kis bucigolyók. Tehát akkor... Vágy. Fölhívott egy jó barátom, sok gyerekes apa. Sok. Tehát ez nem az, hogy... Egy plusz, hanem... És úgy beszélgettünk, és úgy, na, hogy vagy Feri? És hogy vagy Peti? És úgy, nem így hívják nyilván. És akkor úgy, tehát valaki azt mondja, te, mondd már meg Peti, hogy te, most tanább úgy mihez lenne leginkább kedved? Így sóhajtott egy azt, hogy te leginkább? Egy sörrel a kezembe nézném a nőket. Sok gyerekes katolikus apa. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön akkor sört kell venni, mert mondjuk az a egyszerűbb. Hanem, hogy tudja, hogy úgy egyébként. És akkor jól van. Tehát, na, értitek, ugye nem kell ilyen ABC-zni, meg nem már. Múltkor vágy kerített hatalmába. Ezt el kell nektek. Olyan erős vágy. Küzdöttem. Harcoltam. Végül bementem a benzinkútra. Akkor már tudtam, hogy már itt nincs megállás. És megvettem egy egész zacskó. Gumimedvét. És amikor megvettem, tudtam, már tudtam, hogy le fogok ülni a tévé elé. Snookert fogok nézni. És én nálam gumimedve nem fog aludni. De nem hisztam el tőle. Szóval vágy, a vágy. Most mondhatnánk sok mindent, tehát annyit beszéltünk már ezekről, tudjátok, hogy vannak a felszínes vágyak, mélyebb vágyak, a legmélyebb vágyaink. Hogy ha rendezetlenné válnak a vágyaink, szétesünk. Hogy milyen nagy dolog, hogy tudunk a vágyainkról, ezért kézbe tudjuk őket venni. Pont azért, mert tudunk róluk. Ha tudunk ezekről, akkor tudjuk őket rendezgetni. El tudunk mélyülni a legmélyebb vágyaink felé. Éppen azért, mert rátalálunk a legmélyebb vágyainkra, emiatt azt tudjuk mondani az egyébként nagyon erősen ránkható felszínesebb vágyainkra, hogy köszönöm szépen, van jobb dolgom is. Hát itt nem valami felszínes, ilyen, nem tudom, élfhajház, akármiről beszélünk. Hát én nem. Jó, következő. Ösztönkésztetések. Eszembe jutott ez, hogy milyen válaszokat szoktam adni, valakik nagyon egyszerű kérdéseket tesznek föl. Például, Feri, nem vagy éhes? Majd este eszem. Halljátok ezt? Hát nem azt kérdezte, hogy mikor fogok enni, hanem hogy éhes vagyok-e. Feri, fáradt vagy? Bírom. Ezeket a válaszokat szoktam mondani. Leírtam a harmadikat, hogy tudjam, hogy mit szoktam mondani. Ja, igen. Ez ilyen beszélgetés, vagy valami ilyesmi. Feri, álmos vagy? Erre azt szoktam mondani. Figyelek! Most rendben van. Na, ezzel is valamit kifejezek. De hogy magamat, hogyha nézem, ezekre a végtelenül egyszerű kérdésekre, amelyek valamilyen ösztönkésztetése vonatkoznak, mert miért kell ezt mondani, hogy majd eszek, meg figyelek, meg itt vagyok, meg szeretlek, meg... Miért nem azt mondom? Egyébként egy kedves kliensemtől tanultam azt, hogy hát este mentől 9-re jött, régen volt, és akkor hát álmos voltam, mint a csuda. Próbáltam nem ásítani. Tehát már úgy torzult a fejem, hogy ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. És ő, aki mondta az életének a nagy baját, megállt azt mondja, Feri, hát ásíts nyugodtan. Hát én is szoktam. És akkor kaptam egy klienstől engedélyt az ásításra. És azóta, ó, hogyha van neked szól, persze, vagyunk egy érzékeny pillanatban, lehet, hogy elment a bizalom 3 hónapra. Nem már csak ilyen. De akkor megengedem neki, milyen fontos téma, hogy egyetlen ásításomtól elvesztette a bizalmát. Hogy akkor hirtelen, miközben én egyszerűen csak kifejeztem azt, ami van, ő neki elmegy a bizalma, tulajdonképpen ennél jobban nem is lehetnénk egy lényegi témánál. Tehát nem biztos, hogy azzal járok jól, ha elrejtem az ásítást hosszú távon a kliens szempontjából sem. Most előadom azt a segítőt, aki nem ásít? Ez mennyire reprezentálja majd a valóságot? Hát akkor létrehozunk egy olyan teret, ami nincs. De mind a ketten úgy csinálom, mintha lenne. Tehát én akkor most éppen kidolgozom a tökéletes segítőnek a... Miért? Hát kamuját. Kamu. Jó, igen. Hát ez örökbecsű élményem. Megkereszteltem egy kisfiút, de ez régebben volt. Minden fontos dolog régebben történt. És akkor még rá tudtam arra érni, hogy meghívtak utána, keresztelés után, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. És éppen a konyhában voltunk, de még nem kezdődött el az ebéd, de valahogy a jó illatok, meg nem tudom, valahogy az anya akart velem valamit mondani, és akkor ott volt a nagymama, és akkor beszélgettünk a konyhában, és már azért a süti ott volt. És bejött a kisfiú, hát 2 éves, ment, meglátta a sütit, és már nyomta is be. Tehát arra se volt idő, hogy a szülők reagáljanak. Ugye... A késztetést rögtön tett, követte, és erre a nagymama a következő intő szózatot így szólt. Peti, ha még egyszer így veszel egy sütit, Ferenc atya még egyszer megkeresztel. Hát látjátok, a pedagógia mélységei kifürkészhetetlenek. Jó, gyerünk, igen, következő. Hát ezt most csak úgy ide. Nyilván az érzelmi gátoltság sémában az érzelmek is gátoltság alá esnek. Most erről csak annyit, hogy nem kezdem el ragozgatni, de hogy ugye eddig beszéltünk, hogy a mozgásnak, a mozdulatnak a szabadsága. Hogy az evolúciós pszichológia szerint az érzések olyan nagyon ősi emberi állapotokból születnek, az emberiség olyan ősi időkorából születnek, amelyek tulajdonképpen az agyunknak a helyzet fölismeréséből származnak, ahogyan az agyunk egy helyzetet az észlelésünk révén értelmez, fölfog, és a végeredményt, hogy miben vagyunk, mi történik velünk, mit érdemes csinálnunk, érzés formájában közvetíti. Tehát nem gondolat formájában, nem az jut eszembe, hogy veszélyes, nem veszélyes, maradhatsz nyugodtan, menekülj, mert ezek már gondolatok. Tehát, hogy az érzések tulajdonképpen valamilyen cselekvési funkciót rejtenek magukba. Nem tudunk még szavakkal gondolkodni, nincs meg ebben a folyamatban, hogy késztetés, gondolkodás, cselekvés, hanem van a késztetés mégpedig érzések formájában. Érzések jönnek, az érzések késztetnek valamilyen cselekvésre, hiszen még nincsenek szavak, nincsenek gondolatok. Nagyon izgalmas. Tehát, hogy minden érzés tulajdonképpen egy bennfoglalt cselekvést segít. Sokszor olyan helyzetben, amikor, hogyha nekiállnánk valamit végig gondolni, na, addigra a medve már megcsócsálta a fél oldalunkat. A gondolkozás lassít. Tett halál az okoskodás. És ezért milyen izgalmas, hogy ha valakiben gátolt az öröm, akkor gátoltá lesznek a mozdulatok. Leszűkül, nem tud átölelni, nem tud megpuszilni, nem tud dögönyözni. Nem jönnek ki a mozdulatok. Nincs a cselekvés. Most valaki átél egy spontán örömöt, a kisgyerekek, úgy, és menj, és jó, nyálas leszel. Amikor keresztfiam kicsi volt, az nem tudta, aranyos volt, de nem bírta kontrollálni, tehát érezte ezt, és egyszerre puszilt, egyszerre ölelt, és akkor valahogy ez összefüggésbe került, hogy húzta a szakállam. Hát le is kellett nyírnom, mert nem... Ez valahogy úgy egybe volt neki. Tehát valahogy úgy valami kapcsolatot akart velem. Ölelés, puszi, szakállhúzás. És akkor úgy kellett neki mindig mondani, hogy jó, tehát az első kettő jó, a harmadik az nem. És ezt tényleg évekig bontogattam neki, de a harmadikat azt nem. Tehát például, hogyha az örömöm nem gátolt, ebből egy csomó természetes mozdulat, cselekvés fog származni. Nem kell őket külön megtanulni. Abból jön. Ugye, hogyha elkezdek félni, hát akkor már tudok is menekülni. Nem kell külön. Jaj, most ciki lesz, hogyha futok, vagy nem? Ugye, és akkor úgy jársz, hogy gyöngyház nyelükés meg már a hátadban van. Hát lehet, hogy ciki lett volna a futsz egyébként. Hát így meg egy kicsit ugye, súlyosabb lett ő. Hogy mit tesz velünk a szomorúság? Hogyha nem gátol bennem a szomorúság, ugye a mai világban pozitívan gondolkozunk, és meg nem állunk szomorkodni, és azt, hülye vagy, de hogy is? Én, hogy fényes tekintettel haladunk a siker felé. Az ember elnevezítse az álmait, azt aztán pláne ne. Ha még egy kicsit ezt azt elvesztél, hagyd az álmaidat, azt ne. Soha egyet se. Minden álmod is. És meg valósult. Hát ne is haragudjad, hogy összes álmodat dédelgeted, pátyolgatod, etedgeted, akkor nincs időd szomorúnak lenni, nem? Akkor valaki szomorú lesz, a szomorúságban az a gyönyörű, hogy szomorú leszek, elkezdek lelassulni. A szomorúságtól lelassulok. Most, ha gyászolok, nincs is kedvem fölkelni. Inkább maradok is fekve, az hétvégén ki se kelek. Nem is zuhanyzok. Hát minek? De most, hát meghalt a férjem, hova zuhanyozzak? Hát mi, kinek, minek, hova, miért? Hát itt ők egyedül a lakásban. Most minek? Nem is eszek. A szomorúság lelassít. És pontosan ehhez a lelassuláshoz érdemes kapcsolódnom, mert a lelassulás segíti a gyászmunkát. Ha nem lassulok le, és az összes álmomat elveszett egy férj, jön egy másik, az élet mindig ad, bezárul egy ajtó, nyílik egy másik. Hát meghalt a férjed, hova pöröksz? Hát akkor a szomorúság lelassít, és a lelassulás, néha egy kicsit ugye túltolom. Ízlés szerint vegyetek belőle. Hogy a szomorúság miatt lelassulok, és ez pont megteremti annak a terét, hogy a gyászmunkát csináljam. Tudjátok, hogy például a mondjuk gyászban vagy, a friss gyász esetén, amikor onnantól kezdve, hogy tudod, hogy meghalt egy szeretted, a temetésig, most mondjuk így egyszerűség kedvéért, azt mondja a szakirodalom, hogy egy kontrollált fázisban vagy. Ugyanis muszáj cselekedned, a temetésnek az ügyintézését el kell végezned. És hogy ez kulturálisan is egy milyen bölcs dolog, mikor nagyon friss a gyász, és úgy egyedül maradsz benne, az maga a pusztulat. Ha egyáltalán nem a tagadásban vagy még. Ugye van az, akkor tagadod, ez nem történhetett meg, ez fölfoghatatlan. A gyász nekem mindig ilyen. Nekem a gyásznál az első fázis, hogy azt mondom, hogy ez fölfoghatatlan. Mindig ez az első gondolat. Nem az, hogy nem hiszem el, hanem nem tudom fölfogni, valahogy nem jön belém ez. Nem. És hogy milyen érdekes, hogy a kultúra segíti a gyászolót, hogy mikor intéznem kell, és be kell mennem, és beszélnem kell, és akkor egy csomószor el kell mondanom, hogy meghalt a fél, úgy, mi volt a neve, és akkor értitek, hogy mi volt. És akkor, mibe halt meg? Hogy ebben a kontrollált fázisban tulajdonképpen, ahogyan intézem a dolgokat, kontrollálnom kell a veszteség élményemet is. Mert különben nem bírom elintézni. Hát, hogy tartanom kell magam. És ahogy az első időben van ez a kontrollált fázis, amikor tartanom kell magam, ez általában jó. Mert ha itt rögtön megpadlóznék, hogy az elején szinte így lehetne mondani, erőd gyűjtök a gyászhoz. Hogy még csinálom, és akkor sokszor vége van a temetésnek, és akkor elmennek a rokonok, és akkor úgy az első este, hogy úgy, na most mi van? De hogy lelassulok. Tehát a szomorúság, ha nem gátolt bennem, le tudok lassulni. És ez segíti a gyászmunkát. A harag, ha tudok haragudni, a harag a legnagyobb segítségünk a határtartáshoz. Ha gátolt a harag, nem tudok határokat tartani. Hát a harag nem egyenlő agresszió, az két különböző dolog. A harag egy érzés, az agresszió egy cselekvésforma. Nem harag, harag egy érzés, alapérzés. Egészséget. Kérdez, eszembe jut ez, hogy ez a jól irányított harag, hogy valaki határt tud tartani, hogy Szoktam szerdánként, ha mégiscsak az az embermentes nap, hogy igen, akkor kipihenek minden embert, csak valahogy magamtól nem szabadulok soha, de elmegyek egy kis brügi. Így hívtuk régen. Wellness. És akkor döglök, akkor megunom már a döglést, akkor elmegyek a szaunába. Hát ott is döglök, érted? Csak az egy kicsit más. És egy olyan szaunában voltam, hogy volt ott egy ilyen igazi, nem tudom, hányféle cucc van ott, és egy ilyen szaunás kisasszony, aki ott adta a lepedőt, meg nem tudom mit, ott fuldoklókat a 5 fokból kiemeltek. Hát nyilván sok mindenre kiképezték. És volt ott egy, de én csak hallom, ahogy ott jöttem, mentem, hogy odaállt egy olyan 40 év körüli olyan jó, ízes beszédű férfi, és elkezdte tenni a szépet a szaunás kisasszonynak. De ugyan elég egyszerűen. Hát, hogy értitek, szóval nem vitte túlzásba. Nem, úgy mondta, haj, kisasszony, de gyönyörűséges maga. Hát mondja, egy valami hiányzik csak magából. Most nem mutatom a verziókat harag nélkül, de ez így látszott, hogy a szaunás kisasszonynak úgy pont itt lett sok. És hogy megállt, így kiúszta magát, azt mondja, uram, ez nem tartozik ide. És látnotok kellett volna ezt a férfit, hogy tényleg, mint hogy... Mert különben az is lehetett volna, hogy ez a szaunás kisasszony ott még 2 hétig ettől fetreng. Ugye, hogy lehetett ez? Elmegy, munkahelyet vált, rájön, hogy nem az ő munkahelye, hogy... És volt benne, nem volt gátolt a haragja. Szóval, mert ez nem ide való. Ennyi pont elég volt a kapcsolat elrendezésére, és ő meg, hát elég, mert látnivalóan elég volt. Ugye erre mondják ezt, hogy elsompolygott. És ő köszönte szépen, ezt azt mondja, na, ilyen egy szaunás hölgy. Nálatok is 10 perc van még? Mert nem, azt hiszem, hogy elemet kell cserélni, csak mindig ellustálkodom ezt a dolgot. Érzelmek, igen, töröm, dödöm, sebesség. Annyira jó, hát mikor a gyerekek hintáznak, valahogy ez, nekem a hinta be van sülve ide, és a gyerekek mit mondanak? Még. Magasabbra. Gyorsabban. Sikongatnak gyorsabban. Hogy nem tudom, mint hogyha ha ez az egészséges gyermeki részünkhöz tudunk kapcsolódni, akkor van valami vonzalmunk a sebesség iránt. Hogy úgy. Ez jól hangzott, nem? Ezt nem is gondoltam, hogy. A sebesség, hogy voltam akkor talán 16 vagy 17 éves, és egy kedves ismerősünk Cipruson dolgozott. Hát akkor az óriási nagy szám volt. Hát akkor az 80-as évek eleje. És azt mondta, ide figyeljetek, gyertek ki, Ciprus. Hát itt aztán van nyár. És akkor kimentünk Ciprusra, és ő, neki volt egy bérelt autója, de hát, hogy ott egy ilyen homokos, sivatagi rész, nyíl egyenes autóút 80 kilométeren át. De semmi nincs ott, tehát semmi az égvilág. És akkor ott ültünk, hát voltam 16 éves, nem 17. És azt mondja, na, kíváncsiak vagytok, mennyit bír? És hogy kisfiúként, hát ilyet nem lehet. Hát olyat nem lehet, hogy meddig bír. Nem, hát olyat, 120. Hát 130 szorongással. De hát 120, hogy mennyi bír. És akkor emlékszem, anyukám, ugye ő is így volt. Na, Pista, Pista, gyereket még. De ugye Pista meg ő ezt, ne féljétek, hát ő egy jip. Vagy mit, valamit mondott, mit tudom, mi volt. És elkezdte tolni. És mi gyerekek így. 200! 200! És ez 16-17 évesen megvan ez az élményem, hogy úgy leszabályozásig. Akkor tudtam meg, hogy van olyan, hogy leszabályozás. Hát a férfiaknak mondom, szóval azért mégiscsak ne jöjjetek hiába. Tehát ahogy a sebességmérő, a fordulatszámmérő elkezd remegni, és így bedadog a motor. De ez már 240-nél van. Sebesség! És hogy, ja, volt egy nyár, na az nem volt annyira jó nyár. Mert csúszdapark. Minden alkalom után fürdőgatyát kellett vennem. Megvan ez az élmény. Hát az nem olyan csúszdapark, persze, de nem írják ki, hogy végén lesz egy ekkora lyuk a gatyádon. Hát aztán én rájöttem, hogy az okos ember hogy csúszdázik. Azt el is mondom nektek, mert akkor most megsporoljátok az üzét, Adidast. Mert előttem úgy kell, hogy a fürdőgatyát be kell tolni teljesen. Hát akkor most lyukadj ki, öreg. No. És ez egyébként a csúszást is nagyon segíti, és betolod, és utána lapocka. Lapocka, sarok. És utána fogod, fürdőgatyát kirázod. Ennyi. Jövő hét, mehetünk. Jaj, látjátok, milyen vidám a pap élete. Szükségletek. Ez a következő. Igen. De csak igen, az egyensúly miatt, hogy ide írtam azt, hogy nehogy mindig ebbe az irányba el, hogy mondjam, bandzsítsunk, hogy de a döglés van a másik oldalon. Hát, hogy képes vagyok teljesen lelassítani. Az elgondolkodható, hogy amikor te elmész nyaralni, akkor azt mondod, hogy te megőrülök 2 óra a strandon, megőrülök. De miért? A meduzák nem jönnek ki. Süt a nap, és ott... Hát órákon keresztül lehet azzal játszani, hogy körülbelül, hogy bemész, jönnek a hullámok, én hát ezt órákon kell, hát a fél nap, kísérletezni, hogy pont úgy jöjjenek, hogy ez még olyan jó leső érzés legyen. Úgy én, nekem itt van valahol a határ. Tehát, hogy az egész hasamat, hogy a hideg víz, az már nem esik jól. De hogyha csak így egy picit így megnyaldossa a köldököm, az jó. És akkor így... Aztán persze a hullámok nem olyanok, hogy én megmondom, hogy pont idáig, öcsi. Hát akkor azon, ez egy óra, hogy egyáltalán kiismerem, hogy körülbelül hány hullám után szokott jönni egy nagyobb hullám. Hát megvan ez az élmény, nem? Hát ez így megy, nagyobb. Akkor elkezdes azon kísérletezni, vállalod-e a nagy hullámmal jövő kényelmetlenséget? Vagy azt mondod, nem, mindenképp maradjon meg a komfortézés, na de akkor viszont 8 hullám csak idáig jön. Úgy, és akkor... Annyira. Na, szóval, sebesség, döglés. A meghitt élményeimnek egy bizonyos, nem tudom én, számomra csodás része az, amikor valakivel vagy valakikkel együtt döglök. Nem csinálunk semmit, de senki nem gondolja, hogy valamit csinálni kéne. Senki nem gondolja, hogy a másiknak kéne valamit csinálni. Miért nem mondja valaki, hogy a másiknak már valamit kéne mondani, hogy valaki már csináljon valamit? Jól van. Emígyen pörögnek a percek. Szükséglet. Aj! Pilinszki Párizsban. Nem tudom, hogy történt, lehet, hogy anekdóta. Pilinszki János egy időben hosszabb időt töltött Párizsban. És az egyik alkalommal este nagyon csúnyán megverték. Alaposan helyben hagyták. És ő maga erről úgy számolt be, hogy tulajdonképpen a fizikai bántalmazás élményén túl az érzelmi élmény talán még fájóbb volt. Az a rémület, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, ahogyan még aztán rugdossák is, hogy a földön van. És úgy véresen, csúnyán megverve, Nem a kórházba ment, hanem az volt benne, hogy elmegyek a barátomhoz. És elment a barátjához, és ott leül, nyilván picit ott valahogy ellátták, és utána fogta magát, úgy ruhást tud meg minden, befeküdt a barátja ágyába. Magzatpóz, és azt mondja, simogasd a fejem. És a barátjában megvolt az az érzékenység, ezt meg tudta neki adni. És addig simogatta a fejét, ameddig meg nem nyugodott. Micsoda gyönyörű szabadsága ez egy szükséglet kifejezésének. Hogy befekszem az ágyadba úgy földesen, rongyosan, véresen, szóval simogasd a fejem. Szerintem itt kell abba hagyni.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.